Ha azt mondja valaki, hogy beteggyerekek táboroztatása, az a bátor tábor, és hogy ezt szeretném, hogy beteggyerekek tanítása, kórház suli.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NIOC Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Szeretettel üdvözöllek itt a Civil Rádióban. A NIOC Alapítványtól vagyok, Gerencsér Balázs, és Almási Móni ül velem szembe, a kórház suli ügyvezető igazgatója, jól mondom.
Igen.
Kérlek, röviden mutatkozz be. Mi is ez a kórház suli?
Szia. Szia Balázs, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Valóban én vezetem a kórház suli alapítványt. A kórház suliban azokkal a tartós gyógykezelés alatt álló, gyakran súlyos betegséggel, akár éveken keresztül küzdő gyerekekkel vagyunk együtt, tanulunk velük, és segítjük őket vissza az iskolába, akik a betegségük miatt akár éveken keresztül teljesen kiesnek az osztályközösségükből. Az a célunk, hogy ők a gyógyulásuk után vissza tudjanak térni, és azt jól látjuk, hogy itt nem a lexikális tudás, ami a legjobban hiányzik ebben az időszakban, hanem a közösség, a társak, a jövőkép, a célok, tehát mindaz, ami egy normál keretek között működő gyereknek megvan, és ezt igyekszünk visszaadni. Tesszük ezt önkéntesek toborzásával, az önkénteseink egyrészt egyetemista hallgatók, másrészt pedig középiskolások, és ők azok, akiket mi felkészítünk erre a munkára. És ez igazából a tevékenységünknek a kezdete és a legeleje, de majd később azért beszélek arról, hogy ez az alaptevékenységünk merre indult és virágzott ki azóta az elmúlt 10 év alatt.
Rövid bemutatkozásban, mert nagyon jól elmondtad, hogy mi mindennel foglalkoztok, de hogy kerültél te ennek a szervezetnek az élére?
Nekem a múltam az a helyi Impál Kórháznak a gyerekonkológiai osztálya, ahol én kórházpedagógusként dolgoztam, nekem pedagógus végzettségem van, és az élet egyszer csak oda csöppendett a helyi Impál Kórházba. Ott én nagyon sokáig, én 16 éven keresztül ott voltam a gyerekek ágya mellett és a szülőkkel, és igyekeztem őket abban az időszakban, amikor ők a kórházban voltak, valami mindennapokat, normalitást vinni oda hozzájuk. De így alkatomnál fogva egy változtató és jobbító és formáló ember vagyok, és ott is azt tapasztaltam már meg, hogy mindaz, ami akkor ott tudásként meg rendszerként ott volt a kórházi ágyak mellett, az kevésnek bizonyult ahhoz, hogy tényleg ezeknek a gyerekeknek és a családoknak mindent megadjunk, amire ott szerintem szükségük van. Uh-huh. És ez a magyar közoktatási rendszerben egy nagyon ismeretlen terület, nincs semmi protokoll hozzá, nincs semmi útmutató képzés, vagy hát most már egyre jobban van, mert azért itt vagyunk a terepen, de hogy ott igazából közoktatási kereteken belül próbáltam tenni a legjobbat. Aztán elindultam külföldre, körülnéztem, hogy ott vajon hogy csinálják, ami nagy szerencsém volt, hogy a kórház mindenre nyitott volt, tehát amiket így hoztam újításokat, azok mind megtörténhettek. Aztán egyszer csak ott elérkeztem a falig, azt láttam, hogy itt a rendszeren belül én többet nem tudok változtatni, és hogy ennél jóval nagyobb változtatásokra lenne szükség rendszer szinten, hiszen ezek a gyerekek a kórház, az iskola és az otthon háromszögében ingáznak akár éveken keresztül, és ahol nincsenek, éppen ott mindig rábízzák a másik rendszerre a működésüket. Uh-huh, tehát ugye ez az egészség és az oktatás ügy között ugrálnak. Az iskolában azt mondják, hogy csak gyógyuljanak, a kórházban pedig még hát majd még hol van az iskola, és akkor ezek a gyerekek igazából semmi nem történik velük otthon. Tehát azt tapasztaltam, hogy én ott a kórházban próbálom tenni a legjobbat, de amikor hazatérnek a gyerekek, akkor ott akkor egy légüres térben mozognak éveken keresztül, és hogy pont ezért, meg a gyógyulásuk után, ami azért egy nagy csata, és győztesként kikerülnek, de a végén elveszítik a háborút, mert akár 10 év múlva szembesültem azzal, hogy a tanítványaim nem találják a helyüket az életben.
Aha.
És akkor erre kerestem a megoldást, és ehhez kellett egyet lépni, és kilépni a keretek között, és így lett a Kórházsuli Alapítvány, és akkor most így igyekszünk erre megoldást találni.
Hogy ha jól értem, 16 évig végül is a állami keretek között dolgoztál. Volt-e valami korábban valami civil tapasztalatod, hogy merted ezt a váltást megtenni, vagy hogy elkezdtél gondolkozni abban, hogy kilépsz a biztos keretek közül?
Hát a civil tapasztalatom leginkább az volt, ugye, hogy oda a kórházba jártak civil szervezetek, tehát például mondjuk a Bátortáborral, vagy a Buhocz doktorokkal, vagy hát olyan alapítványokkal voltam ugye kapcsolatban, az Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány, akikkel a tanítványaim útját igyekeztem egyengetni. Tehát azt már akkor láttam, hogy nagyon sok részt betöltenek a civil szervezetek, és olyan dolgokat tudnak kínálni, amit a rendszer nem tud, és ami a rendszerből hiányzik. És velük nagyon jó volt mindig együtt dolgozni, tehát így igazi társakra találtam bennük. Igen, ez volt a tapasztalatom a civil szervezetekkel, de az, hogy hogyan kell felépíteni, mi mindenre kell odafigyelni, amíg egy szakmai tartalomból civil szervezet lesz, és az fönn tud maradni, és hosszú távon működni tud, és egyfajta céges működést tud imitálva, vagy hát utánozva stabil alapokon állni, hát azt menet közben tanultam meg.
Ebben volt valami segítséged az elején, akikkel alapítottátok, vagy ez egy hosszú folyamat, most már egy 10 éves folyamat, és hát egy nagyon sikeres út, amit a Kórházsuli bejárt, most már egy országos brandé nőtte ki magát, meg egy nagyon sikeres szervezeté, de hogy ezen az út elején azon kívül, hogy kaptál egy-két inspirációt más civil szervezetektől, hogyan tudtál elindulni, vagy hogy csináltátok a kezdeti lépéseket?
Az első 2-3 évben csak tettük a dolgunkat, 2 társalapító, tehát 3-an vagyunk, ők Priavara Tibor és Berceldi Réka, ők mind a ketten középiskolai tanárok voltak akkor, és még most is dolgoznak a pedagógiai pályán. És akkor mindenki csak így a munkája mellett elkezdtük az ötvös gimiből fölépítgetni. Ez azt jelentette, hogy délelőtt én dolgoztam a kórházban, az jól látszott, hogy itt ez az én vonalam lesz, ők az önkéntes vonalat hozták, én hoztam a szakmai tartalmakat, az oktatási rehabilitációt bele, és akkor így pár év alatt láttuk, hogy ez nagyját tudja kinőni magát, és hogy ennek tényleg van létjogosultsága, és akkor 2 év után választottunk egyáltalán egy alapítványi formát, hogy támogathatók legyünk, hogy valamerre elinduljunk.
Addig milyen formában dolgoztatok? Addig hát, ez egy ilyen titkos megállapodás?
Addig ez egy titkos megállapodás volt, és mindig valahonnan éppen csúran-csöppent annyika pénz hozzá, hogy mondjuk egy-egy programunkat finanszírozni tudtuk. Tehát így valahonnan valami mindig érkezett. És akkor hát ez így nagyon jó volt különben kipróbálni, az elején, tehát hogy nem élesbe indulni, hanem megnézni, hogy ezt van-e létjogosultsága, és akarjuk-e. Persze én azért tudtam, hogy ennek van létjogosultsága, csak nem tudom, szóval így kellett idő, hogy kiforja magát, meg így hát jöttek aztán az álmok, meg a tervek, hogyha ez megy, akkor még azt is lehet, és még azt is, akkor tényleg elérkezett az a pont, amikor már így számomra mondjuk a 2 munkahely fenntartása egyszerre ilyen fizikai képtelenségé kezdett válni, elképesztően megterhelő, és akkor jött az a pont, hogy akkor Telenor még, illetve a Richter volt az a 2 támogatónk, akik a kezdetektől itt vannak velünk, és akkor emlékszem 2017 februárjában lett a Kórházsuli alapítványá, és megszületett az az ígéret, hogy akkor így egy évig ők így a béremet, én voltam az első főállású munkatárs, és még egy embernek a bérét, szóval akkor így láttuk előre. De emlékszem arra a pillanatra, amikor így 30 év után fölmondtam a közoktatásból, és így ültem otthon, már a Kórházsuli alkalmazottjaként, és mondtam a férjemnek, hogy most itt mi van? Vagy mit fog csinálni? Vagy egyáltalán hogy fognak telni a napok? És akkor ebből a nagyon nullából, ebből az űrből, aztán azóta már tudom, hogy mit csináljak, és bár még lenne 10 nap, nem, az ne legyen különben a héten, mert ezt is ügyesen kell csinálni, hogy hogyan lehet ezt keretek között, mert azt hiszem, hogy ez pont az, amit végtelenül lehet és megállás nélkül csinálni, hogyha...
Igen, erre majd
kitérünk. Ez egy későbbi,
fázis, de hát ugye abból jöttél, hogy akkor 2 munkahely, vagy 2 tevékenységet nem lehetett fenntartani. Hogy tudott a szervezet, illetve hogy tudtál te már az elején egy ilyen fajta, hát kicsit majdnem egy biztos keretek között, vagy valamennyire biztos keretek között elindulni egy ilyen nagy neves támogatóval, mint mondjuk a Telenor,
hát,
meg a Richter.
Igen, igen. Ők adták a bizalmukat, és az elején nem voltak nagy...
A kapcsolat a Heimpálból volt, gondolom?
Nem, hanem a Telenoros kapcsolat, ő a Tibornak volt a kapcsolata, és a Richter pedig, én a Richternél egyszer nyertem egy díjat, és ennek a díjnak a kapcsán voltunk mi, ők személyesen ismertek engem, és így már akkor kórházpedagógusként kaptam ezt a díjat, és ők üdvözölték ezt, hogy én most akkor kilépek, és ezt rendszer szinten igyekszem megoldani, és akkor ott nekem nem kellett bizonyítanom, mert ott én már így ott voltam. És hát igen, az eleje az egy nagyon izgalmas dolog volt, az irodánk az 5-ös giminek volt a Portás fülkéjében, a középiskolások voltak akkor még bőven a bázisunk, velük volt az első Google site, amit megcsináltunk, írogattunk nekik, cseteltünk, és szaladtak le a szünetben, és akkor itt segítettek minket mindenféle technikai dologgal, szóval minden ilyen nagyon homemade módon zajlott. És akkor egyre több kérés kezdett el hozzánk érkezni, és az, hogy tényleg el kell kezdenünk egy rendszert felépíteni, nincs mese. És én elkezdtem, és ami nekem rengeteget segített, és azt nagyon javaslom, aki ilyen izgalmas kalandon gondolkodik, és ebbe vágja a fejszéjét, hogy tényleg nézzen körül, hogy itt vagytok ti, a NIOK például, akik rengeteg képzést szerveznek a civil szervezetek számára. Az én első ilyen nagy megvilágosodásom az a PVC által szervezett civil szervezeteknek szóló képzés volt, ahol mindenféle aspektusból megmutatták, hogy mit kéne egyáltalán csinálni. Hát az egy ilyen nagyon mély víz és nagyon sok hatás volt, hiszen én amihez értettem, az a szakmám, és volt lelkesedésem, és mondjuk emberileg tudok magammal vinni és lelkesíteni másokat. De hogy a kommunikáció része, az adományszervezés része, a rendszerek felépítése, a szervezetfejlesztés, szóval, hogy az a millió-millió egyéb dolog, amire nekünk ehhez szükségünk van, az nem volt meg, hanem azokat így nagyon picibe egyesével kezdtük el behúzni. És hát látom, hogy mi az, amit például sokkal hamarabb kellett volna indítanunk, aminek még most is csak futunk utána egy picit, mert lenne hova fejlődnünk. De hogy az elején az csak szakmai fókusz volt, és néhány év volt, amikor elkezdtük tényleg felépíteni egyfajta cégként a kórházsulit is, mert hogy tényleg nincs mese, ez a hosszú távú működés alapja.
És most így visszatekintve, mi az, amivel már korábban szerinted foglalkozni kell, és nem... Tehát, hogyha újra csinálnád, újra kezdenéd, akkor más sorrendben, vagy más intenzitással végeznéd. Mi lenne ez?
Nekem az nagyon fontos volt, hogy azt kommunikáljuk, és arról beszéljünk, ami már van, ami eredmény, amit már fel tudunk mutatni. És ezt én éveken keresztül azt gondoltam, hogy ez még nem az. És közben pedig már most, ha most újra kezdeném, akkor a kezdetektől komolyan foglalkoznék a brandépítéssel és a kommunikációval, mert úgy érzem, hogy még a mai napig sokkal több dolog az, amit csinálunk, sokkal kiterjedtebb a szakmai tevékenységünk, mint az, ami kifelé látszik. A szakmai berkekben látják és tudják, és tényleg nevünk van, és szakértőként tekintenek ránk a témában, de kifele ez még, mi még mindig úgy látszunk, hogy akik a beteg gyerekekkel tanulnak otthon, és ezt csináljuk is, de annál sokkal nagyobb társadalmi hatású dolgokat teszünk közben. Tehát ez a részünk, ez még nem az igazi, és azt hiszem, hogy ebben, ha most újra csinálnánk, erre nagy energiákat és figyelmet fordítanék.
ez a kommunikáció, és mondjuk menedzsmentben mit csinálnál másképp?
Ami egy óriási ajándék volt az életünkben, hogy megérkezett egy ponton hozzánk, hát akkor már négy éve működtünk, a for-profit szférából egy hölgy, akit Langsteiner Mariannak hívnak, uh-huh. és nagyon hálás vagyok neki, ő felső vezető volt sok-sok cégnél. És amikor ő megérkezett, akkor jött be hozzánk ez a for-profit szemlélet és szervezettség, és ő lett az én tanácsadom, a személyes tanácsadom. Ő azóta is itt van velem, ő az, akivel elkezdtünk stratégiákat építeni, missziót, víziót, tehát olyan dolgokat, ami tényleg végtelenül fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen irányba megyünk, tudatosan menjünk abba az irányba, uh-huh. és le tudjuk nyesegetni azt az összes oldalágat, hiszen ez egy másik nagyon nagy buktatója tud lenni, azt gondolom, egy civil szervezet működésének, hogy ha sok lelkes ember találkozik, akkor ott nagyon sok jó ötlet tud megérkezni, nagyon sokan érkeznek meg a jó ötletükkel, és azt arra valamilyen jó ötletre azt mondani, hogy ezt nem szeretném, ahhoz egy brutál tudatos működés kell, és tényleg, hogyha stratégia van, és annak az irányában megyünk, akkor sokkal könnyebb nemeket mondani.
Ti úgy érzed, most már képesek vagytok a jó ötletek egy jelentős részét, ami nem a vízióval és a stratégiával kapcsolatos lenyesni, illetve megmondani azoknak az embereknek, hogy ez tök jó ötlet, csak ez nem biztos, hogy most, vagy nem biztos, hogy ti fogjátok megvalósítani.
Hát azt mondom, hogy 80%-osan. De már tudjuk, hogy mit kell csinálni, és minden évben elhatározzuk, hogy egymást fogjuk figyelmeztetni. Útközben megérkezett 2 éve egy szervezetfejlesztő hozzánk, ő Herman Barbara, és ő az, akivel így nagyon, nagyon struktúráltan tervezünk, és negyedévente megnézzük, és célszámaink vannak, és amikor behozunk egy új áramlatot, én ebben nagyon jó vagyok különben, amikor bejövök, hogy van egy olyan jó ötletem, uh-huh. és akkor utána gyorsan jön a táblázat, na hova szeretném betenni ezt a nagyon jó ötletemet, akkor ezt tegyük el oldalra, ne felejtsük el, de ezt most nem csináljuk.
Értem, tehát saját magadat sikerült kontrollálni egy ilyen szervezetfejlesztő rendszerrel, amiben negyed évente ránéztek az éves tervre, a stratégiára, és tudtatok mérőszámokat is Igen. oda tenni, mert ugye az első ugye nagy hiba, hogy a civil szervezetek sokszor ugye kapacitásra panaszkodnak, de nagyon sokszor ugye ez a gond, hogy annyi az ötlet és annyi a tevékenység, amennyit nem képes hatékonyan végigcsinálni.
Ez különben végtelen biztonság, amióta mérőszámaink vannak. Tehát így én nem gondoltam volna, hiszen ez nem az én szakmám, és nem értek uh-huh. hozzá, de amikor évvégén leülünk, és minden csoportunk elmondja, hogy hány önkéntes tervezünk, hány egyetemet akarunk behúzni, hány egyetemi képzést, és végigmegyünk csoportonként, uh-huh. és látjuk, hogy itt van, hát akkor ezt mi megterveztük, mi ezt szerettük volna, ideértünk, akkor pipa, és ne akarjunk még 10-et, mert tényleg nem szolgálja. Tehát azt már nagyon látom, hogy nem szolgálja a munkatársak kifáradása a jót hosszú távon, hogyha maradni akarunk, akkor normál tempóba kell megtenni a dolgainkat, nem egy állandó rohanásban.
De hajlamos vagy, hogy az magadat, vagy a kollégákat így non-stop dolgoztasd? Vagy korábban így volt?
Én nem, azt hiszem, biztos dolgoztatom őket, de hogy én nem ilyen direktbe dolgoztatom őket, hanem nekem állati ötleteim vannak folyamatosan, amire nekem csillog a szemem, és akkor így nagyon könnyen behúzódunk. És főleg ez akkor ment, most 6-an dolgozunk főállásban, és van egy szakmai csapatunk, ami már 3 fős csapat, tehát ilyen azért nem volt egészen a tavalyi évig, tavaly tudtunk így ezt az óriási lépést megtenni, és ez a csapatunk valahogy úgy sikeredett, hogy mind a 3 ember ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, precíz, földelt ember. Különben a Marian is úgy hívom őt, hogy ő a földelésem, mert ő ebben nagyon jó, ahogy kedvesen így visszahúz. És akkor miután a szakmai munka az alapja mindennek, ők így aranyosan nem hagyják magukat uh-huh. túlhajtani, és velem ezt meg nagyon jól meg lehet beszélni. De mondjuk este, amikor elküldenék egy e-mailt, akkor sokszor azt mondom, hogy Ebben most milyen példát mutatok? Azt, hogy este én dolgozom. Akkor a többiek szorítva érzik magukat erre, ezt nem kell csinálni. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem küldök, de hogy így már legalább, ha a fejemben van, ez az első lépés, és ha mondjuk a felét már nem küldöm el, az már jó, és hát ebbe az irányba szeretnék különben haladni, mert azt tényleg tudatosan szeretném, hogy itt jó létben legyenek a kollégáim, és hogy tényleg örüljünk minden lépésnek, és ne az legyen, hogy mindig csak azt látjuk, hogy mennyi feladat áll előttünk, mert az tényleg egy nagyon megterhelő tempó, és senkinek nem jó.
És ebben az egyik eszköz az, hogy negyed évente ránéztek a számokra, megpróbáljátok a célokat valóban mérőszámokkal ellátni, és ebben ez a külső szakértő segít, mert ez nagyon sok szervezetnél azt mondja, hogy tehát a mély céljainkat nem lehet mérőszámokká. Tehát itt emberekről van szó, meg változásokról, de hát ezt nem tudjuk megmérni. Mit mondanál ezeknek?
Igen.
Ennyi gyakorlat után, hogy hogyan lehet a gyerekek fejlődését, vagy a szervezet fejlődését mérőszámokhoz illeszteni?
Hát azt gondolom, hogy mindent lehet mérőszámokhoz, most már egyre jobban, de valóban a külső szakértőnk segít ebben, illetve ő kezeli még a táblázatokat is, és nekem még az elején az is nagyon terhes volt, amikor így megláttam az oszlopot és a csoportokat, és így láttam, hogy így egyesével megyünk végig. Szóval én hát mondom, én ezt itt ki nem bírom, az biztos. És közben látom azt, hogy ez megtámasztó a többieknek is. Tehát, hogy persze vannak nehezen mérhető területek, mint a kommunikáció mondjuk, vagy nehezebben mérhető. De hogyha mégiscsak mögé teszünk valami számot, akkor az sikerélmény is, hogy elértük. Tehát, hogyha nincsenek számok, akkor azt se tudjuk, hogy odaértünk-e. És ez a megtervezése, és miután nem így működtünk, ennek a bevezetése azért fájdalmas. Tehát, hogy ezt azért pláne annak, aki nem olyan típus, hogy ilyen párhuzamos derékszögű. Tehát volt a csapatomban olyan, akinek ez biztonságot jelentett az elejétől fogva, és volt, aki azt mondta, hogy Istenem, hát ezt nem lehet megmérni. És akkor a Barbarával leült, és kikeresték a mérhető részt, a mérhetetlen, tehát még minden mérhetetlennek van mérhető, mindig, akkor egészen odáig megyünk vissza, ami legalább mérhető a mérhetetlenből, és akkor azt a számot tesszük, és igazából, amikor negyed évente megnézzük a számokat, akkor ez mindenkinek állati jó, hogy hát azt vállaltam, hogy három konferencia, és hát itt a három konferencia. Szóval tényleg, és ahol viszont meg nem jönnek a számok, abból is nagyot lehet tanulni, hogy ott valami van. Vagy rosszul adtuk meg a számokat, vagy nem jó irányba megyünk, vagy egyáltalán van erre az egészre szükségünk. Szóval ezt is azt gondolom, hogyha még valamit javasolhatok, hogy az elejétől ezt nagyon jó, mert tök más ehhez hozzászokni, meg más egy ilyen szárnyaló működésből ebbe visszatérni.
És ezeket a számokat emberekre bontjátok, vagy csoportokra, tehát szakmai csoportokra, tehát a szakmai tímnek ezt és ezt kell elérnie. Vagy pedig egy-egy emberre bontod le, hogy megpróbáljátok egy ember értékelését is ilyen számok alapján segíteni.
Hát a nagy válaszom az, hogy csoportokra bontjuk, nem emberekre bontjuk, viszont ott mindenki tudja, hogy mit kell neki hozzátenni, illetve úgy kezdjük az évet, és ez tavaly óta van így, és ez a tizedik évünk, tehát hogy nem így kezdtük, de tényleg látom a biztonságát és a fókuszt, hogy annak az évnek mi a fő feladata. Utána csoportonként minden, tehát van egy nagy közös fő célunk, az idei évben nekünk például a fő célunk az a forrásteremtés. Most egy olyan növekedésben vagyunk, hogy kész, szinte duplázni kell a bevételeinket. És akkor mindenki, az összes csoport úgy határozza meg a feladatait, hogy persze végezzük a tevékenységet, az alaptevékenységet és mindent, de hogy mindenkinek ott legyen a fejében, hogy mi, nekünk most forrásokat kell teremteni. És akkor minden csoport meghatároz három témakört magának, hogy mi az, amit a fő céljait, és utána jönnek az alábontások. És egyesével viszont, amit teszünk, hogy minden évben és ez is csak 2 éve csináljuk különben, de ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó, hogy ugye mindenkinek megvan a munkaköri leírása, de van egy rész, amit frissítünk évente, hogy abban az évben mi az a 3-5 dolog, ami az övé, amire ő fog külön fókuszálni azért, hogy aztán így elindulunk fölfele, hogy a nagy közös célunk teljesüljön.
Először a nagy közös célból gondolom építitek és aztán lesz a csoportnak, és végül akkor a munkaköri leírásba is beleteszitek ezt a kis toldalékot, amire fél évente, évente ránéztek?
Igen. Évente. Hát ott már a csoportvezetők néznek rá a saját embereikkel, ott én már nem vagyok benne, hogy hogyan működik, de hogy ehhez kell még mindig valaki a háttérből, aki ezt az egészet koordinálja, struktúrája, számon kéri, mert én változatlanul nem vagyok az az ember. Aha. Én nagyon örülök, hogy ez megvan, de hogyha nekem egy ilyet végig kéne koordinálnom, hát biztos tudnám, de rá kéne gyúrnom.
És akkor ezt, mert ezt sokszor ugye a vezetőtől várják el, akkor nálatok te akkor egy ilyen szakmai ötlet, elnöki pozíciót töltesz be, és akkor van egy másik ember, aki pedig nézi, hogy hol vannak a mutatószámok?
Hát ő külsősünk, tehát ő inkább nézi, és utána nekem jelzi, de hogy azért mi még mindig csak 6-an vagyunk főállásban, és valóban nekem egyrészt ugye a fókuszom a szakmai rész, másrészt meg azért a fundraisingben erőteljesen részt veszek. Tehát, hogy meg még mindig mindenhol vagyok, különben ez még egy nagyon izgalmas az én fejlődésemben, hogy ugye én 30 évig egyedül dolgoztam, és a kórházban is, amit megvalósítottam, az általam valósult meg. És amikor itt elkezdődött a kórházsuliban, hogy egyre több munkatársam lehet, akkor én hogy tudom delegálni a feladatokat, meg nem csak delegálni, hanem a felelősséget is átadni ezzel. Ez még azért a mai napig egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudok teljesen visszalépni bizonyos körökből és dolgokból. Tehát ezt is tanulom még.
A delegálást.
Igen.
És abban mi a nehézség szerinted a delegálásban? Tehát az neked a kihívás, hogy te jobban meg tudnád csinálni, vagy elhiszed, hogy a másik majd... Szóval neked mi a kihívás?
Nekem a kihívás az, hogy én ilyen impulzív ember vagyok, és én így hamar ráugrom a dolgokra. Tehát amikor például megérkezik egy e-mail, és így képbe vagyok, hogy az micsoda, akkor én így szívesen ugranék rá. De közben hát tudom, hogy ez már nem az én e-mailem, és erre nem nekem kell ráugrani, hanem, de ez klassz, mert például a szakmai csoportunk, ők tényleg egy nagyon tudatos 3-as mag, és éppen most volt egy ilyen évindító beszélgetésünk a vezetőjükkel, és ők így azt mondták, hogy ők felém avval a kritikával fordultak, hogy én még mindig nem tartom így az utakat. Tehát, hogyha itt van egy projektünk, aminek a Fruzsia felelőse, akkor én miért a Krisztának mondok ezzel kapcsolatban bármit.
Átléptem a delegált ember feje fölött.
Szóval, hogy nekem ilyen nehézségem, talán ez abból adódik azért, hogy tényleg ilyen 30 évig az történt meg, amit én megcsináltam. És akkor ahhoz viszont, hogy növekedni tudjunk, és hogy ez mindenkinek a biztonságát szolgálja, ahhoz nekem így kell tartanom a struktúrát, és jó példát kell mutatnom benne. Igen.
Említetted, hogy a idei év kiemelt célja a forrásteremtés, a fundraising. Ez majdnem minden civil szervezetnél ott van a zászlón, hogy kell forrást találni. Mindig forrás szűkébe vagyunk, erről mindenki panaszkodik, vagy ha sikeres, akkor mindig szeretne tovább nőni. Hogy tudod, vagy mik azok a megoldások, ahogy a szakmai fókuszt és a forrás teremtéssel kapcsolatos fókuszt ilyen paralel tudod tartani, tehát hogy nem lesz az a vége, hogy a forrás kényszer miatt olyanokat is fogtok csinálni, vagy olyan mértékben, vagy olyan stílusban, amit nektek már igazából nem nektek való, illetve hogy nem csináljátok a szakmát anélkül, hogy ez rendesen meg lenne finanszírozva, és valamilyen kényszermegoldások tucatjaival szakmai kompromisszumokat kell kötnötök. Ez majdnem minden civil szervezetnél egy folyamatos dilemma. Ti ezt hogy kezelitek?
A tavalyi évben bővültünk szakmailag és stabilizálódtunk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, hát egyrészt egy bátor döntés volt, hogy ne azt a pénz, ami megérkezett, ne még több forrás teremtésbe forgassuk bele, és vegyünk föl még egy adományszervezőt, hanem két egyel akartunk bővülni, de megtaláltunk még egy éleskés szuperembert, és azt gondoltuk, hogy őt el nem engedjük. Tehát a tavalyi évünkben szakmailag tényleg egy óriási nagyot léptünk előre, és megvan a víziónk, hogy merre megyünk tovább. Így ez a része, amiért vagyunk. Ez most nagyon stabil alapokon nyugszik, és így, hogyha mindannyian a forrásteremtésre fókuszálunk, nem tud elcsúszni a szakmai részünk, mert ő egy jó nyomvonalra tettük tavaly. És akkor ez teljes biztonságot ad, és az viszont egy szuper dolog, most egy nagyon izgalmas módszertani anyaggal fogunk az idejében, már most érkezett meg az egyik anyag hozzá, és tényleg éveken keresztül ezen dolgoztunk, tehát most egy nagy durranásra készülünk az idén szakmailag, és akkor ennek a kommunikációjával és ennek a bemutatásával az a tervünk, hogy ez nagyon fogja az adománygyűjtést könnyíteni és segíteni. És akkor azt gondolom, hogy így nem csúszik szét, és nem kap gellert, mert hogy nagyon tudjuk, hogy mit akarunk szakmailag tolni, és az annyi energiát veszel, hogy nem is nagyon van másra mellékvágányra semmi energiánk. Mindenki tudja a dolgát, és nagyon, nagyon célra tartunk, és akkor így, ha ezt jól kommunikáljuk, és jól bemutatjuk, és ez tényleg akkor a siker lesz, amit gondolunk, akkor reménység szerint a fundraising is megemelkedik bele együtt a bevételeink, és utána tudunk majd már együtt lépni a következő célunk felé.
És ezzel a bővített forrásokkal mi a célotok?
Akkor egy picit rátérnek arra, hogy honnan indultunk, és merre megyünk így. Jó. Picit a társadalmi hatással. Igazából az a célunk, hogy rendszer szintű változtatásokat tudjunk elérni hosszú távon. A kórház suli a kezdetekben, amikor elindultunk, ugye otthon tanultunk a gyerekekkel, önkéntesekkel. Ezt a mai napig tesszük. Tanévente körülbelül 250 gyerek és 350 önkéntes van. És akkor meghoztuk azt a stratégiai döntést, hogy ezt nem akarjuk növelni, tehát nem úgy akarjuk a társadalmi hatásunkat növelni, hogy mindig majd 50-nel több gyereknek és 50-nel több egyetemistával segítünk, mert akkor se fogjuk meg tudni megoldani a problémát, hogyha majd már 1000 gyereknek segítünk, és 3000 önkéntessel fogunk foglalkozni, cserébe darabokra fogunk hullani. Hanem kezdjük el megosztani a tudásunkat, és akkor jó néhány évvel ezelőtt belekezdtünk ebbe. Tehát ezek egyetemi kurzusok, pedagógus akkreditált képzés, szakmai anyagokat adunk ki egyre többet. És akkor beindítottuk ezt a szállat, és látjuk, hogy így az a tudás, ami nekünk van, és megosztjuk, avval mégiscsak odaérünk azokhoz a gyerekekhez is, akihez így nem értünk volna oda. És akkor párhuzamosan elindítottunk egy nagyon erőteljes szakpolitikai lobby tevékenységet, ami azért nekem már a kórházpedagógus múltamból indult, tehát én nekem megvan az a helyzeti előnyöm, hogy a szakmát, tehát hogy az egészségügyel én azért belelátok, és megvannak a kapcsolódásaim. És akkor így sikerült, tehát óriási dolgokat, azt gondolom, hogy egy civil szervezet életében is az, hogy egy jogszabálymódosítás tud történni, hogy irányelvet írunk, hogy most épp a gyerekjogi biztossal tárgyaltunk, hogy hogyan tudunk ebben tovább menni, hogy párhuzamosan közben futnak ezek a szálaink is. És ezzel viszont minden gyerekre, aki Magyarországon bármilyen betegségből igyekszik gyógyulni, és a tanulás eszközeivel valahogy őt támogatni kéne, hatással tudunk lenni. És akkor ezzel kapcsolatos a víziónk is, hogy mi egy olyan tudásközponttá akarunk válni, ami ezeket a szektorokat összefogja, ezt a tudástárunkat akarjuk, mert Magyarországon nincs az oktatás rehabilitációnak szakmai tudástára, illetve, tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy azokat a családokat, akik érintettek, nekik sincs komplex ellátása, tehát őket is megtartjuk azért, és szeretgetjük, és hát az alaptevékenységünket azt végezzük továbbra is, de nem növekszünk számban. Uh-huh. És ez a következő, vagy ez a víziónk, e felé menni, hogy mi leszünk azok, akik tudják azt, hogy egy beteg gyereknek az oktatási, rehabilitációs folyamatát hogyan kell szépen lefedni, és minden szereplő számára, amit tudunk ehhez segítséget, szakmai segítséget nyújtani.
És hogy látod, jönnek utánatok? Tehát, hogy más civil szervezetnek, vagy más kórházi részlegnek hatást biztosít? Tehát, hogy már sikerül ezen a területen is?
Igen, azt gondolom, hogy igen, igen. Amiben nagyon mérhető, például az egyetemek, tehát most olyan egyetembe jutottunk be, ahova már 5 éve csak kerülgetjük, és ezek vidéki egyetemek is, nem csak Pestről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy igen, most egy nagy fókuszunk a pedagógusokból hálózatot építeni. Szeretnénk őket nagyon-nagyon aktívan bevonni. Erre most egy jó apropó a mentális zavarokkal küzdő elképesztő számú fiatal, akik ott vannak az iskolában, és betegen vannak ott, és nem nehezen tud velük mit kezdeni az egész pedagógus társadalom, és most az ő módszertani segítésük a mi fókuszunk, és ez az a szál, amivel utána föl tudjuk hívni a figyelmet, és be tudjuk vinni ezt a szemléletet, és komoly eszköztárral rendelkezünk ahhoz, hogyha őket ebben megtámogatjuk, akkor utána ők jönnek velünk. De ezt tudni kell, hogy ez nagy türelem, nagy kitartás, sok falba ütközünk, sokszor így, ezt szoktuk mondani, és így általában mondjuk ez egy adományszervezésnél, hogy így delfinekkel úszunk együtt, van, amikor egy fölugranak, és akkor látjuk őket, és jön a pénz, és együtt működnek az egyetemek és mindenki, aztán utána a víz alatt úsznak, és akkor úgy nagyon kell bennük hinni, hogy azért ott vannak, nem pusztultak el, meg nem mentek más vizekre, hanem itt vannak velünk, aha, és akkor így megint kiugranak. Szóval ebből ezt az így meg kell tartani a hitet, hogy a delfinek ott vannak akkor is, ha nem látszanak.
Értem, hát sok erőt a érdekképviseleti munkához, mert hát ez ma elérni bármit az igazgatás alatt. Szóval, de örülök, hogy delfineknek látjátok, akik időnként újra és újra megjelennek, és hiszünk is benne. Kicsit visszatérve a hozzáálláshoz, említetted már, hogy odafigyelsz arra, hogy mondjuk este 10-kor vagy 11-kor ne küldjél e-mailt, mert hogy ez egy utána minta lesz a dolgozóknak, és úgy érzik, hogyha este 11-kor nem dolgoznak, akkor...
Keresetek új munkahelyet.
Igen, akkor bizony ők már nem olyan szorgalmasak, mint a vezetőjük. A te energiáidat hogyan tudod karbantartani, mivel a vezetői munka mellé hogyan tudsz kikapcsolni, hogyan kezeled azt, hogy akkor te is most már 10-kor ne is csak ne küldd el, hanem ne is olvasd el azt az e-mailt.
Ez izgalmas, és nagy tudatosságot igényel valóban. Vannak hullámok, és vannak periódusok, tehát amikor tényleg nagyon sok minden van, és akkor ezt nehezebb tartani. De nekem, aki ilyen elképesztő jó fékem otthon, ő a férjem. Tehát, hogy ő azért ezt így rendre sorra oda teszi az asztalra, hogy egész eddig megás nélkül dolgoztam, most már itthon vagyok, nem? Ne csináljam. És akkor ez nekem különben nagyon nagy segítség, hogy ő ezt így ütemesen azért mondogatja. Illetve, hogy azért megy a kor, érzem én is azt, hogy sokszor többet használok az ügynek azzal, hogyha nem égetem ezer szálon a gyertyát. És ezt fiatalon szerintem nehezebb érezni, azért így az embernek a korával érkeznek a korlátai is egy bizonyos szempontból, és ezeket a korlátokat, hogyha egy segítségkép fogom föl, akkor, és megpróbálok rá figyelni, akkor az tényleg talán tud működni. Tehát én van hova fejlődni, és tényleg így ebben egy úton járok, de próbálom tudatosan, tehát nem tudom, próbálok fölállni, mozogni, jógázom, sétálok, nem tudom, olyan hobbikat szedek magamnak, amiket szeretek csinálni, és ami nem a kórházsuli. Mondjuk például az elképesztően nehéz, hogy amikor elmegyek sétálni, akkor itt pörög minden, akkor jó, most sétálok, de hogyha hazamegyek, akkor majd ennek, és akkor még így tartom az ujjaimat, hogy milyen négyet ne felejtsek el. Hát most sétálok.
Igen, nézzem a faleveleket.
Igen. Szóval, hogy ide van hova fejlődni, de azt gondolom, hogy kell ezt tudatosítani, és tényleg, ami még nagyfék, ők tényleg a munkatársaim, hogy milyen példát mutatok.
Igen, igen. Ez fontos, hogy milyen szervezeti kultúrát épít valaki. A NIOK alapítványhoz is megérkezett egy-két ember, és én is próbálok ebbe tudatosan lenni, hogy hát a munkaidőbe dolgozzunk, és hát persze néha túllóg, de nagyon sok civil szervezetnél más a kultúra, kicsit az, mint a multinál, hogy reggeltől estig dolgozunk, és attól vagyunk elszántak, akkor vagyunk elég motiváltak, hogyha mutatjuk ezt éjjel-nappal, és nagyon sok civil vezetőt látok így kiégni. Te hogy kezeled ezt a... Hát ugye nagyon lelkes típus vagy, sok ötleted van, de hát például az érdekképviseleti munka az se olyan egyszerű, elég sok pofont is kap az ember, amikor a delfinek a víz alatt vannak. Hogy kezeled ezt? Voltál már ilyen problémában, amikor úgy érezted, hogy na ennek semmi értelme, te nem is vagy erre alkalmas, és akkor ezeken hogy kerültél túl?
Azt hiszem, hogy azt soha nem gondoltam, hogy nincs értelme, de amikor egy-egy ilyen új területet kell felszednem, akkor így szoktam azt így elgondolni, hogy erre én képes vagyok. És akkor utána egy aranyosan megerősít a környezetem, hogy nézzem már meg, hát ha onnan eljutottam ideig, akkor most pont erre ne lennék képes, hát biztos képes vagyok, de hogy tényleg vannak nehezebben föl, általam nehezebben nagyobb levegőt igénylő területek, nem tudom, a pénzügy, meg akár ez a szervezetfejlesztés, ez a struktúra, aminek azért többször kell nekifutnom. Ezek így nem a kedvenceim. De hogy aztán utána semmi nem olyan nagy különben, mint ami elsőre látszik, tehát ezt is teljesen tudatosítom, hogy most ezért húztam, toltam már egy hetet, Istenem, hát ennyi aztán megvan. Aminek én nagyon örülök, én abban tudok kiégni, amikor így elkapar az, amit csinálunk. Tehát amikor csak nem érzem, hogy megy előre. Uh-huh. És ezeket utána az a nagyszerűség szerintem egy civil szervezetként, tehát amikor én 16 év után fölálltam a kórházból, én ott így többször próbáltam megújulni, és sikerült is, de amikor már az utolsó 2-3 évben azt láttam, hogy itt már csak ugyanazt a kört futom, akkor nekem eddig tartott itt a készségem, a képességem. Uh-huh. Akkor ezt csinálja valaki új, aki ebben most már új energiákat tud hozni. És itt a kórházsuliban az a nagyon izgalmas, így, ahogy így lépegetünk így ezen a társadalmi lépcsőn, vagy a hatásunkon, hogy mindig van egy következő lépcső. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy elkezdtük ugye a gyerekeknek a tanítását, uh-huh. és akkor ott ki kellett dolgozni a rendszert. Az nekem nagyon izgalmas, amikor a semmiből valamit csinálunk. És akkor meglett a rendszer. És persze évről évre fényesítjük, de azért a rendszer már megvan. Na most, hogyha nekem ezt kéne tolnom még 10 évig, akkor én ezt ki nem bírnám. De akkor lépünk egyet, akkor megyünk, és könyveket írunk. Akkor ez megint izgalmas. És amikor elkezdeném már unni, mert azért én abban így jó vagyok, meg türelmetlen is vagyok, akkor most gyorsan egy kis lobby tevékenység, uh-huh. vagy akkor most menjünk a módszertani központ irányába. Tehát, hogy mindig azért, és nagyon jó, hogy közben van, aki a többit azt folytatja, tehát, hogy sikerül úgy egy struktúrát felépíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy újba kezdünk, és akkor mindig dobjuk a régit, hanem akkor megy a régi tovább, de az már nem én vagyok, hanem azt már sikerül átadni, és valaki más csinálja. És akkor én így nem érzem ezt a kiegés iskül, mert civil szervezeti vezetőnek lenni szerintem annyi szerteágazó tudás a szakmai tudáson kívül, hogy tényleg megtanulni itt az ember vezetőnek lenni, érteni egy picit a szervezetfejlesztéshez, tehát rengeteg kompetenciát szed össze így 10 év alatt az ember, amit hogyha mondjuk a kórházban tanítanék, akkor azt nem szedtem volna össze, és tök jó különben ez a civil közösség is, ezek a közös alkalmak, a képzések, a találkozások, amikor így megosztjuk egymással a tudásunkat, mindig valahonnan inspirálódni lehet, tovább menni. Nekem ez a kiégés, ez így nem, én ettől így nem félek.
És akkor egy kicsit már csak a jövőre vonatkozó terveidről mondj egy-két dolgot, és hogy látod magad mondjuk 5 év múlva, vagy szóval mi ennek a jövője? Hogy lesz a kórházsuli és Mónia továbbiakban?
Hát én azt nagyon szeretném, hogy a kórházsuli egyszer csak nem Móni legyen, hanem egy önálló entitás, ami nem az én nevemhez fűződik, és biztos az jól fog esni, amikor majd 70 éves koromban oda teszik, hogy ez így tőlem, az én segítségem által eljutott idáig, de hogy az a nagyon fontos, hogy jussunk el odáig, hogy ez nélkülem is működjön, és nélkülem is megállja a helyét. És akkor már nem kell, hogy úgy állja meg majd a helyét, ahogy ezt én. Tehát, hogy így most tegyünk le erős alapokat, meg egy erős szakmai minőséget és egy irányt, és utána pedig tényleg jöjjenek a fiatalok. Most az is olyan klassz, hogy ez a 3 ember, akivel bővültünk, ők így 30 körül vagy alatt vannak, ugye jöttek a mi 40-50-es csapatunkba ilyen fiatalok, és hogy tényleg a szakmaiság, hogyha megmarad, és az irány, és a vízió megmarad, akkor utána én örömmel veszem azt, hogyha más majd más irányba szeretné ezt vinni, bármint, hogy így más eszközöket, meg új impulzusokat hoz, sőt, szerintem kell is a megújulás egy szervezetnek, hogy így legyen egyszer csak egy vezetőváltás, amikor új energiák jönnek, új kapcsolatok, új ötletek, mert hogy ez szerintem ez a túlélésnek az eszköze. Szóval én úgy látom magam, hogy egy idő után elkezd leválni ez a személyi kultusz, hogy a kórházsuli az az alvási Móni, és akkor érkezik, és akkor a kórházsuli önmagában is már lábra áll, és az teljesen mindegy, hogy ki lesz az élén. A kórházsuli a kórházsuli. Én régen azt mondtam, hogy én nekem azt szeretném, hogyha mi egyfajta bátor táborrá válnánk, hogy a bátor tábor, ugye van sok-sok gyerekek táboroztatása, beteg gyerekek táboroztatása, de ha azt mondja valaki, hogy beteg gyerekek táboroztatása, az a bátor tábor, és hogy ezt szeretném, hogy beteg gyerekek tanítása, kórházsuli. És akkor ez így oké.
Na, így legyen. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, Balázs, meg köszönöm, hogy ezt így átgondolhattam. Ez nagyon izgalmas különben alkalom arra, hogy így átgondoljam magamnak is. Köszönöm.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.